Mr. Tiger, Коти бяжи мне в соцсетях. Szóval szkeptikus hétfő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggel, vagy jó napot kívánok!
Na, remélem, hogy az egészségi állapotod az nem ad aggodalomra okot, csak biztonsági okokból kerültük el a személyes találkozást.
Igen, szeretném jelezni mindenki számára, hogy a Covid az velünk van.
Persze.
És hogy ennyire velünk van, hogy hát elég sok megbetegedésről hallunk. Mostanában tehát tényleg ezzel valószínűleg mi kell számolnunk.
Ráadásul képzeld el, igen, jó, érdemes is ezzel kezdeni egyébként. Én például most hallottam egy kedves ismerősömtől, akinek az édesapja hát egészen furcsa neurológiai tüneteket észlelt magán. Tehát például egy ment valahol a vidékre beszélni valamiről, van megbeszélésről, és elkezdett volna beszélni a témáról, és egyszerűen nem találta a szavakat, és így belezavarodott a saját mondani valójába, és így képtelen volt felépíteni azt, amit akart, és hát egyszer megijedtek, hogy sztrókja van, tudod, és elrohantak az orvoshoz, az ismerős orvoshoz, aki vizsgált minden, nem volt semmi neurológiai elváltozás, de végén eszébe jutott, hogy megnézni Covid-ra ezt a dolgot, és hát megnézte. Szóval, hogy Covid pozitív volt, és egy ilyen tünetcsoporttal jelentkezett, hogy ilyen egyszerűen nem működött a szókiválasztó rendszere. Szóval eléggé
ilyen
furcsa.
Ilyen neurológiai tünetcsoportok előfordulnak például a post-Covid helyzetekben. De ezek így, ugye az az érdekes ebben, hogy mivel kicsikét úgy, ha szabad így fogalmazni, szelidült az egész, szóval ez a járvány téma, tehát tényleg, ha kicsit most ilyen furcsán fogok fogalmazni, hogy egy influenza, egy szezonális influenza szintjére szelidült.
De hogy ez becsapós.
A fénykéhezetőben tagadják azt, hogy ez egyáltalán megtörtént, ez az egész.
Szelidülés.
Hogy tényleg létezett világjárvány, hogy tényleg létezett egy ennyire veszélyes járványhelyzet.
Bocsáss meg, Pinyó, ki vagy hangosítva?
Nem.
Nem, csak. Jó, csak valami volt egy ilyen furcsa ilyen visszaverődés. Jó, oké, rendben, parancsolj, elnézést.
És ugye kapcsolódóan nagyon érdekes az, hogy azért arra számítottunk, hogy ugye az év nagy részében így a Covid-dal kapcsolatos tévhitek meg kontrahitek azok már így majd előnek, de azért nem teljesen így történt. Tehát attól kezdve, hogy itt még mindig sokan azt gondolják, hogy a Pfizer ki akarja itteni az emberiség felét, meg a Bill Gates ellen nyomozás folyik, meg nem tudom miért. Tehát ezek mind olyanok, amik teljesen kamu hírek. Meg például most arról beszélünk, hogy a Bill Gates ellen nyomozás. Létezett egy ilyen dolog, hogy valaki feljelentést tett a Bill Gates ellen, ilyen emberiség ellen, ezt nem tudom, amit az európai ügyi, vagy nem létezik európai ügyészség, hanem tulajdonképpen ilyen az Európai Uniónál jelzett, mint panaszt, hogy ezt vizsgálják ki. Na most az, hogy valaki beadott egy ilyet, ez nem azt jelenti, hogy itt egy ilyen vizsgálat zajlik. És akkor természetesen így már szépen alakulnak ezek a történetek, és akkor ebből már az jön ki, hogy már ez széles körben elterjedt, hogy Bill Gates ellen nyomozás zajlik. Meg a Pfizernél is. A Pfizer gyakorlatilag egy olyasmi, tehát egy nagyon érdekes az is, hogy torzulnak az üzenetek, de a Pfizer az év elején még mondott egy olyat, hogy szeretné 50% alá vinni azoknak a számát, vagy az év végéig, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy beoltassák magukat, mert nem férnek hozzá. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen arról, hogy a 2023 végéig szeretnék eljutatni azokhoz is, nagy részének, azoknak a nagy részéhez is az oltásokat, akik eddig nem jutottak hozzá, ebből valaki azt fordította le, hogy ki akarja érteni az emberiség felé.
Hát, de miért csak a felét? Ennek sem értelme nincs. Nem, ha az ember már neki áll, akkor érted, nem a felét akarja kiírtani. De hogy a bevezetőben azt mondtam, hogy volt az őrületes álhír hullám, ugye, amikor a Covid tetőzött meg ugye a pár évben, és hogy viszont most, hogy lecsengett azért, akárgy is nézzük, ugye a Covid-os álhírek nagyon megcsappantak, tehát nem robbant, viszont nem jöttek fel újak, nem jöttek vissza régiek, tehát mintha ilyen, egy kicsit ilyen álhír csöndes év lett volna ez a 2023, nekem úgy tűnt.
Hát szerintem ez csak a komfort kapcsolódóan van így. Aha. Ahhoz képest, hogy akkor, amikor tombolt a járvány, meg amikor ez az egész ugye porondon volt. Mert ezért nagyjából visszatértünk egy normális életvitelhez. Már mennyire a megemelkedett árakat, a jövedelem problémákat és az ilyesmiket normális életvitelnek lehet nevezni. Tehát, hogy a valamilyen szinten visszatértünk egy ismerős életvitelhez. Emiatt úgy valószínűleg ez a tombolás ez visszafogottabbá vált, emiatt ezzel kapcsolatos átélet is. De azért ne felejtjük el, hogy van két másik olyan dolog, ami igazi komoly forrása és forrása volt az árvideknek ebben az évben. Az egyik, hogy ugye a második évében lépett tulajdonképpen az Ukrajnában zajló háború.
Ja, igen.
És ugye azért az év eleje is tele volt ezzel kapcsolatos háborús dezinformációkkal. Tehát és mindkét oldalról azért hozzá kell tenni, tehát hogy azért a hősök építése is valamilyen szinten egy ilyen álhír folyamban zajlik, tehát azért továbbra is 2023-ban is tombolt például a kievi szellem nevű nagyon nagyon furcsa, ilyen népi hőssé emelkedett, titokzatos, egyébként nem teljesen, nem is valós, ilyen légvédelmi akcióhős, de ugyanakkor, tehát ilyenek, hogy ez aztán később kiegészült azzal, amikor ugye októberben elindult a gázai övezetben a háború, és sajnos itt is nagyon-nagyon durva egymásra feszülések, álhírek tömkelegének, dezinformációs hadjáratoknak az elképesztő elharapozásával járt együtt. És őt a kettőt is összekötik. Tehát van olyan, aki például az egyik ilyen álhír, hogy az Ukrajna szállít fegyvereket a Hamasznak. Tehát hogy ez az egyik. Szeretném jelezni, hogy ez tévhit. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy az alapvetés, hogy amikor cáfolunk, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy tehát most pont nem helyesen csináltam, mert hogy kimondtam olyas valamit, ami valójában egy nem valós állítás. Tehát először azt kell megalapoznunk, hogy az, amit most mondani fogok, az nem valós állítás. És igen, tehát nem igaz az, hogy Ukrajna fegyvereket szállítana Hamasznak, nem szállít. Ukrajnának saját magának is a gondjai vannak a fegyverszállítással, arról nem is beszélve, hogy miért támogatna egy terror szervezetet egy ukrán kormány.
Meg gonoszok, azért.
Mondja is nagyobb annál. Hát igen, tehát hogyha mondjuk nyilván, hogyha valaki azt a narratívát elviszi és elfogadja, ami egyébként szintén fals, hogy nácik ülnek az ukrán kormányban, ugye, ami Putyinnak a retorikájának is az alapját képezi. Tehát, hogy itt náciklanítani kell gyakorlatilag Ukrajnát, csak éppen nincsenek olyan pozícióban lévő náci elveket valló, vagy egy bármilyen fasiszta elveket valló emberek, mint ahogy azt Putyin állítja.
Azt vettem észre egyébként, hogy viszont, ami egy kicsit a pozitívumokról, hogy viszont azt vettem észre, hogy egyre több oldalhoz, vagy egyre több forráshoz fordulhatunk, ha kétségeink vannak ilyen ügyben. Tehát például a Lakmusz megjelenése, ami szintén nagyjából az évhez tehető, az Urban Legend mellett, illetve a Ténykérdés mellett, illetve a Humbug mellett. Tehát most már vannak olyan oldalak, ahol egész nagy biztonsággal fordulhatunk, hogyha kételjeink vannak. Tehát nem az történik, hogy elveszve bolyongunk a neten, hanem az van, hogy igenis ezeket villámgyorsan gyakorlatilag napokkal, vagy hát akár órákkal a megjelenés után ezeket az álhíreket azért be tudjuk azonosítani, hogy álhírek.
Abban az esetben, hogyha fogékonyak vagyunk arra, hogy egyáltalán megpróbáljuk. Ez azért az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most egyébként az a legutóbbi Szkeptikus Klubban novemberben Zöldi Blanka Lakmusz tartott nekünk egy előadást, és nagyon érdekes volt azzal szembesülni, hogy azért ők is milyen támadásoknak vannak kitéve, mert ugye az, hogy például tényellenőrzést végez valaki, az bárkinek egy idő után fájdalmas lehet, hiszen bárkinek a kedvenc dédelgetett híréről és felháborodást kiváltó hatalmas érzelmi reakciókhoz vezető híréről kiderülhet az, hogy nem valós. És ezzel szembesülni és ezt elfogadni nem egyszerű dolog. Tehát ott azért ahhoz kell egy olyan lelkiállapot, egy olyan személyiség, tehát hogy olyan fajta nyitottság, ami ezeknek a kombinációjából jön, ami azt engedi, hogy én elfogadjam, hogy amiben én eddig hittem, az valószínűleg nem valós. Tehát mondok erre egy példát óvatosan, mert aztán kapok én is ideget meleget, de például ugye van egy olyan hírnek feltüntetett valami, ami ilyen információ morzsa, ami arról szól, hogy a Hamas terroristák lefejeztek 80 csecsemőt. Na most természetesen izraeli csecsemőt. Na most ez a Lakmus esetében is, és ez például egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy Blanka elmondta, hogy a Lakmus mennyi támadást kapott amiatt, hogy már az ilyen jellegű találatok miatt, amikor azt mondják, hogy hát erre igazából semmilyen bizonyíték nincs, hogy ez tényleg valós lenne.
Ugye ez egy nagyon érdekes helyzet. Itt nem arról van szó, hogy cáfolták egy hírt, hanem a Lakmus összeállítása arról szólt, hogy egyrészt hogy kerülhetett bele ez az információ köztudatba. Azt tudjuk, hogy robbant föl, mert az lesz fejezett csecsemű, na az tényleg az pörög. De hogy...
Érthető, tehát érzelmi reakciókat vált ki.
Közben lehetséges, hogy megtörtént ez a dolog, de nem tudjuk bizonyítani, illetve a rendelkezésünkre álló információk alapján azt mondhatjuk, hogy ezt így megerősítve pozitíve hivatalos helyről nem tudtuk, nem hallottuk.
Így van, tehát hogy a rendelkezésre álló információk nem bizonyítják azt, hogy ez tényleg valós lenne. Tehát ennyit állított a Lakmus, a nagyon szépen leírva egyébként azt, hogy mi mindent néztek meg, hol néztek utána. És mennyire szépen mutatja azt, hogy itt érzelmi alapokon közelítünk meg ilyen dolgokat, hogy ettől kezdve voltak olyanok, akik egyszerűen terrorista simogatónak nevezték őket. Tehát, hogy most attól kezdve, hogy tehát igazad van abban, hogy azt mondod, hogy rendelkezésünkre áll egy csomó olyan forrás, amelyik segít abban, hogy egyrészt elemezzük a szélesebb forrásokat, másrészt kritikusan elemezzük, és segít nekünk, nem kell nekünk elvégezni a tényellenőrzést, mert valaki más, akinek ez a dolga, azt megcsinálta. De hogy a tényellenőrzőkben is, tehát vannak, akik a tényellenőrzők tevékenységében is kételkednek, és megkérdőjelezik azokat a tényeket, amik valósnak bizonyulnak, csak azért, mert az ő ideológiájuk, vagy az ő érzelmi beállítottságuk nem engedi azt, hogy ezt elfogadják.
Ez szerinted egy tanult viselkedési forma? Tehát, hogy úgy értem, hogy mondjuk általános iskolában, obodában, vagy valamikor középiskolában föl lehetne készíteni az embereket arra, hogy ne kapaszkodjanak makacsul egy nekik tetsző hírbe, illetve hogy ne érzelmi alapon menjenek tovább. Tehát ez a, mit tudom én, tehát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha mondjuk világvége lenne 2024-ben, hogy megjósolták, megnézem a rendelkezésemre álló tényeket, és sajnálatos módon az derül ki belőle, hogy egy kicsi a valószínűsége, ugye vagy egy ilyen hírt nem lehet cáfolni, hogy éppen világvége lesz, majd nem jön el, és akkor, tehát hogy ezt lehet valahogy felkészíteni erre az embert, hogy elviselje?
Azért ezt vegyük ketté a dolgot. Az egyik, hogy az érzelmi alapú ítéletek kell szemben van-e hatásos ellenszer. Nagyon úgy tűnik, hogy hosszú távú hatást nehéz elérni. Uh-huh. Viszont a kritikai gondolkodás fejlesztése az működik. Az álhírekkel való fogékonyságot lehet csökkenteni azáltal, hogy jobban átlátjuk az álhírek működését. Ezt a szociáciológiában egy inokulációnak nevezett, tehát beoltásnak nevezett módszerre lett megvalósítani, és És ez nagyon-nagyon érdekes, erre vannak különböző módszerek, és vannak Magyarországon is most már egyébként erre irányuló programok. Az egyik az IDEA alapítvány csinálja például, az Urban Legends-el karöltve, meg a lakmusszal karöltve. Tehát, hogy ők azért foglalkoznak ezzel is. Ugye például a tényellenőrzőknél is az egy dolog, hogy a tényeket ellenőrizzük, és megpróbáljuk a cáfolatokat közzétenni. De az nem elegendő, mert cáfolatokat közzétenni már meglévő hitekkel kapcsolatban nem hatékony módszer. Uh-huh. Tehát a meglévő hiteknek a kialakulását, vagy a hiteknek a kialakulását kell valamilyen módon megelőzni azzal, hogy beoltjuk a közönséget valamiféle eszköztárral. Tehát tényleg olyan úgy működik az egész, mint egy immunrendszer, hogy valamiféle szellemi immunrendszert fejlesztünk egy kritikai gondolkodás formájában. És például vannak ilyen eszközök, magyarul is hozzáférhetők, az egyik szintén az előbb emlegetett hármas által fejlesztett, nem most gyorsan akartam mondani, Detektónak nevezett program, ami főleg középiskolásokat céloz, és megpróbál egyfajta eszköztárat fejleszteni náluk arra, hogy hogyan ismerjék fel az álhíreket, és hogyan próbálják meg az álhírek terjedésének a dinamikáját megérteni. Mert ha ezt megértjük, akkor sokkal hamarabb felismerjük azt, hogy na, ez valószínűleg álhír, vagy legalább a kérdőjel felmerül bennünk. Ugye a probléma az, hogy nagyon sokszor, ha olyasmivel találkozunk, ami megerősít minket a saját hiteinkben, akkor hajlamosak vagyunk kritika nélkül elfogadni azt az állítást. És ha olyasmivel találkozunk, ami ellenkezik azzal, akkor kritika nélkül elutasítjuk. Tehát ebben egy kicsikét árnyalja a képet az, hogyha ilyen jellegű kritikai gondolkodási sablonokat, sémákat föl tudunk szedni, és ezekkel fel tudjuk magunkat vértezni.
Ugye azt figyelt, ja, és ez egyébként hasznos az élet minden területén, pontosan arra gondoltam most, hogy például a legalapvetőbb eset, ugye internetes csalás, beugratás, lehúzás. Szóval nem kell paranoidnak lenni, de az például elég érdekes, hogyha kapok egy levelet mondjuk az OTP-től, akkor nyilván első ránézésre tudom, mikor frankó, tehát amikor azt mondja, hogy mit tudom, én elköltöttem 13 forintot űrhajóra, de amikor tehát önmagában az, hogy meglátom az OTP fejlicét, az sosem jelenti azt, hogy automatikusan és azonnal rákattintok. Nem tudom, picit azért ez közelít a paranoiához, de hogy tényleg valamiféle, tehát nagyon nehéz az egészséges gyanakvás határát kijelölni.
Ez igaz, de a gyanakvásnak valamilyen szinten nem is gyanakvásnak, inkább valamiféle óvatosságnak és körültekintésnek kell lennie. Tehát, mert tényleg az ember, tehát én egy nagyon buta mondásnak tartom azt, hogy jobb félni, mint megijedni. Fiziológiai értelemben semmiképp, tehát hogy az mindenképpen sokkal károsabb a félelem, mint az ijegység. De én a mögöttes tartalommal sem értek egyet. Tehát úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lenni, és nem félni kell. Tehát nem jó megoldás az, hogy mindentől távol tartjuk magunkat, ami a modern világhoz kapcsolódik. Sokan azt mondják, hogy nem mernek kártyával fizetni, nem akarnak bankszámlát, meg nem tudom. Nem ezekkel van a baj. De azzal legyünk tisztában, hogy például, ha egy bank küld nekünk egy értesítést, akkor nem fognak ott tőlünk adatokat kérni abban az e-mailben. Ha egy e-mail adatokat kér, vagy azt mondja, hogy lépjél be, és az adataidat add meg, akkor az már gyanús. Tehát eleve például, hogyha kapok egy értesítést a banktól, és azt mondja, hogy lépjek be a bankfiókba, online felületre, és stb. Akkor külön megnyitom a böngészőt, belépek az online felületbe, és megnyitom. Ez ilyen apró trükkökkel, ilyen apró eszközökkel nagyon-nagyon sok bosszúságtól és kellemetlenségtől meg tudjuk kimélni magunkat. A másik például most, aki kezel Facebook oldalt, biztos, hogy az utóbbi időben találkozott olyan üzenetekkel, amik arról szólnak, hogy Metának a szabályzatával ellenkezik az, amit csinálsz, ezért hamarosan le fogjuk lőni az oldaladat. És aztán napok eltelnek, és nem történik semmi. Viszont ha erre válaszolunk, akkor valószínűleg egy ilyen úgynevezett phishingnek nevezett rendszer áldozatai leszünk, ahol adatokat próbálnak kinyelni tőlünk, azzal, hogy például adjuk meg a belépési kódunkat.
És az érdekes módon egyébként ez egy gyönyörű felmérés is, tehát hogy ezek a csalók, akik ezeket küldözgették, ezek egyébként furcsa módon magán Facebook fiókokból érkeztek ezek a levelek. Igen. Azért micsoda adatbázist kapnak, hogy aki erre válaszolt, ezért akkor nagyjából a hülyék megvannak, tehát hogy akkor ezeket összegyűjtjük, hogy a későbbiekben majd más módon is át tudjuk őket verni. Tehát ez mondjuk jó lenne, ha ezt megosztanák egyébként a faktuális ingoványt felszámolni próbáló oldalakkal, mert azért ez gyönyörűen kirajzolódna az, hogy állunk ebben a kérdésben. Miközben ugye engem egészen meglepett ez a felmérés, ami napokban jelent meg, hogy így a digitális írástudásban így egészen jól állunk Európa tekintetében, tehát a magyarok így egészen jók ebben a történetben, tehát nem arról van szó, hogy néznek utána, hanem bizony ott vannak a átlag fölött.
És ez úgy tűnik, mintha ellentmondásban lenne azokkal, amikről eddig beszéltünk az álhírek terjedése és az álhírek iránti fogékonysággal kapcsolatban. Nincsen. Tehát, hogy van ennek több különböző oldala. Egyébként hozzá kell tennem, hogy az, aki egy ilyennek áldozatára esik, az nem ostoba Isten ugye.
Tehát, hogy így, én magam, én ma beleestem ilyenbe egyszer.
Én nem emlékszem rá, hogy
egy csomagot, valami, egy csomagot vártam, és mondjuk ez véletlen, tehát vártam egy csomagot, egy elég fontos csomagot, és rám pont jött egy ilyen érzés, hogy csomag érkezett, és hogy mit kell megadni, és egyszerűen kikapcsoltam. Igen. Tehát így jelezte, és puf.
Na de ez egy tökéletes példája annak, hogy bárki, független attól, hogy mennyire kritikusan gondolkodik, mennyire körültekintő, bárki áldozatából esett ennek, és egyébként ebben a legsajnálatosabb, és számomra a legkevésbé megfogható dolog, hogy lehet, tehát az, hogy emberekben ez egy létező motiváció, hogy más emberek átveréséből gazdagodjanak meg. Tudom, hogy ez egy nagyon naívan hangzó gondolat most itt részemről, de hát mint aki a szabad idejének, vagy a sokszor nem létező szabad idejének a nagy részét a áltudományokkal szembeni szélmalom harccal tölti, azt hiszem, hogy ez
ilyen. Furcsa módon egyébként tehát a jó és a rossz harca. Tehát, hogy igen, mert hogyha belegondolsz, azért az egész, az összes ilyen dolog, ugye két csoportra osztható, az egyik az egyéni haszonszerzés, tehát ezek a grapefruit mag és az izé, a másik pedig tulajdonképpen a szórakoztatás, mert az, hogy ukurt látott a Yeti, ugye abból senkinek nincs haszna, csak egyrészt ugye megmutathatjuk, hogy mi egy olyan tudással rendelkezünk, amely más nem, tehát így menőzhetünk vele, másrészt meg rendkívül szórakoztató. De hogy ez egy nagyon éles határvonalám, hisz az egyik oldalon kifejezetten rossz indulat dolgozik, a másik oldalon meg a hülyeség, és az egy nagyon nagy különbség.
Igen, de közben ha megértjük a háttérben rejlő folyamatokat, akkor egy kicsikét talán tudatosabban tudunk ellene tenni. Tehát például nagyon érdekes az is, hogy ugye a figyelem zavaros problémákról egyre többet hallunk, meg arról, hogy felnőtteknél is egyre több ilyen probléma van. De ez részben azért is van, mert egyfolytában bombálnak minket mindenféle ingerekkel. Tehát a kattintásvadász oldalak, a bármilyen oldalra fölmegyünk, tele van reklámmal, mert ebből jön a bevétel, ebből jön valamiféle anyagi haszon annak, aki a tartalmat generálja. De például az ember végigpörgeti a Facebookot, és a Facebookon jönnek azok, amik valamilyen módon megfogják az embert. Mert mik az emberi sztorik, az állatos sztorik, ezek megfogják az embert. Mi történik? Közben, miközben akkor már megnézzük a végét, mert külön ráadásul jó hosszan el is nyújtják, azért nyújtják el minél hosszabban, hogy minél több időt eltöltsünk ott, minél több reklámot megnézzünk közben. És ha ezekkel egyszerűen tisztában vagyunk, akkor az is már egy olyan fajta digitális tudatosságot eredményez, ami egy kicsit segít abban, hogy ne legyünk áldozatai ezeknek.
De hogy mintha, és akkor visszautalnék a legelejére, bocsánat, mintha azért a klasszikus ilyen álhírek, amit általában említett UFO és Yeti vonal és az egész őrület, de az tényleg mintha háttérbe szorult volna, azt mintha a Covid azért egy picit kisöpörte volna.
Hát, én ezzel nem szerintem értek egyet, mert a 2023-ban is ezért egy eléggé pörögtek ezek az UFO témák, mert most egy kicsit újra felpörgött. Ugye volt ráadásul mikor itt volt az már bőven nem 2023-ban volt, hanem korábban, de a lényeg az, hogy amikor az
igen,
hogy ez mi volt, amiről azt mondták, hogy hát ez egy naprendszeren kívüli égitest. Uh-huh. Na most az például teljesen beindította itt az őrületet, volt egy Avi Loeb nevű izraeli számítású amerikai csillagász, asztrofizikus egészen pontosan. Na most ő például elkezdett nagyon érdekes módon, ugye a tudomány egyik elismert képviselője áll egy ilyen dolog mellé, és kezdi el azt képviselni, hogy ez elég valószínű, hogy egy idegen égitem, vagy egy idegen test volt, ami mesterséges, és ami valószínűleg valami éljenek alkotása. Ez azért nagyon berobbantotta itt ezt a dolgot.
Furcsa módon egyébként egy kiváló könyve megjelent egyébként a Földön kívüli címmel, magyarul is a Loebnek, de hogy ez a bizonyíték arra, hogy még ő sem kap automatikus védettséget azáltal, hogy azért valószínűleg egy-két évig, de valószínűleg a PhD-vel együtt azért minimum 10 évig benne volt ebben a történetben. Tehát ismeri a fizikáját, ismeri a hátterét, ismeri, és mégis egy remény vagy egy vágy felülírja ezt a sok-sok év tudást, amit felhalmozott, és elviheti ilyen irányba. Szóval tényleg nem vagyunk bevédve ellene semmilyen módon.
Nem, ez nagyon nagy kedvenc gondolatom egyébként James Randi-től, aki ugye szintén nem volt tudós, ő egy illuzionista, bűvész, szabaduló művész volt, és ő nagyon-nagyon sokszor sikeresen bizonyította azt, hogy tudományképviselőit is nagyon-nagyon könnyű átverni, és leginkább a vágyvezérelt gondolkodása lehet építeni. Tehát amikor mi arra vágyunk, hogy valamilyen eredmény szülessen, akkor hajlamosak vagyunk ignorálni mindent, ami az annak ellentmond, és csak a találatokat észrevenni, és akkor ebből lesz egy úgynevezett megerősítési torzítás, amikor ez aztán újra megerősíti a saját hitünket, és ettől kezdve még kiirtatatlanabb lesz az a hit.
Furcsa módon egyébként azt tapasztaltam, hogy magasan képzett emberek pont a magas képzettségük miatt egyfajta olyan védettséget éreznek, ami nem igaz, ami hamis, és emiatt talán még könnyebben egy másik szakterületen beleállnak a földbe. Jaj, kezdődnek a hírek. Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke, a Szkeptikus Hétfő keretében az év hülyeségeit foglaljuk össze, illetve nem hülyeségeit, de most jönnek a hírek.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács Imre.
2023 szkeptikus szemmel, Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke a vonalban. Üdvözöllek ismét. Nos, elvesztettem a fonalat, hol voltunk? Mindegy is.
Emlékeim szerint itt az UFO-k témában időztünk el egy kicsit, hogy azért az sem tűnt el teljesen, de azért voltak még más egyéb témák is. De azt hiszem, hogyha nagyon szeretnénk egy témát kiemelni, hogy mi az, ami nagyon meghatározó így most így 2023-ban, mint új dolog, akkor hát ugye természetesen a háborús dezinformáció nem új, mert csak más szintérről is jön azzal, hogy most már a Gáza, Gázából is érkezik, hanem a ChatGPT kapcsán, ugye a mesterséges intelligencia.
Igen. Tehát
ott azért nagyon-nagyon sok kérdés, nagyon-nagyon sok határozott állítás van olyan témákban is, amikben hát azért nehéz most még biztosat mondani, és elképesztő, hogy milyen fejlődéseken ment keresztül, és ugye ennek folyamányaként van egy olyan jelenség is, amit deepfake-nek nevezünk, ami szintén ugye a mesterséges intelligencia fejlődésével elképesztő ütemben gyorsul az ezeknek a használat, ugye a deepfake az, amikor egy képi anyagról, vagy egy képről, vagy egy videóról már szinte megállapíthatatlan módon manipulált változatot látunk, amiben mondjuk valaki másnak az arcát, vagy valaki helyezik egy adott alakra, vagy valaki olyasmit mondanak ki valakivel, amit mondjuk nem mondott, de például össze lehet rakni a különböző hangmintákból és képi mintákból egy olyan videót, vagy egy olyan képsorozatot, ami arra enged következtetni, minthogyha ez valós lenne. Tehát ez egy elképesztő, hihetetlen aknamező.
Tehát ez... Több szempontból is, de hogy egyrészt azért, mert ez most már mindenki számára hozzáférhető, tehát nem szükségeltetik hozzá különösebb tudás vagy technika. Másrészt pedig ugyanazt
tapasztalt... Tiszta őrület, bocsáss meg, tiszta Igen? őrület az, ami most megy a Facebookon. Na. Tehát, hogy így mindenki megpróbálja legeneráltatni a saját magának valami más pozícióját. Uh-huh. Szeretném kérni, hogy ezt hagyjuk abba.
De micsodát, bocs, őrület. Hogy mit csinálni? Tehát,
hogy mindenki fogja, és a saját arcképét beleülteti valamilyen idilli környezetben lévő alakba, és akkor valahogy így ilyen halványan felismerhető egy-egy karakter, de igazából nem ők azok, és akkor kiteszik a profiljukra, hogy na tessék, így néznék ki.
Ezzel nem találkoztam ezzel a jelenséggel. Erről beszélünk mindenképpen, csak azt akartam mondani gyorsan, amit elfelejtem, hogy ugye volt egy ilyen kutatás, vagy nem tudom, kutatások felmérés, ez a mitől félnek az emberek, ugye ilyen rovaroktól, ugye, hogy a csótány miért félelmetes, vagy az egér, és hogy az indokoltnál gyorsabban mozog. Tehát azt mondták az emberek, hogy nagyon gyorsan mozog, követhetetlen, nem, a kicsi test nem indokolja ezt, és ez adja a félelmetességét. És a mesterséges intelligenciánál ugyanezt tapasztalom, olyan gyorsan fejlődik, hogy ez már maga a fejlődés sebessége félelmet kelt.
Ugye ezt nem szabad, abban a kontextusban is érdemes értelmezni a fejlődés sebességének ezt az ijesztő mi voltát. Nézzük meg azt, hogy már önmagában a technológiai fejlődés mennyire ijesztő az ember számára, hogy egyszerűen az, amire mi a felépítésünknek, az idegrendszerünknek a plasticitásával együtt, amire mi képesek vagyunk, azt bőven meghaladta, tehát hogy a saját alkotásaink, a saját technológiai, tudományos technológiai fejlődésünk már bőven meghaladta amit mi kontrollálni tudunk. És hogyha ebbe bejön egy újabb szint, ami ráadásul tőlünk függetlenül képes bizonyos dolgok létrehozására, az tényleg ijesztő. Tehát az már tényleg az ilyen utopisztikus világok felé vezet, disztopikus világok felé vezet, amik a teljesen romba döntött jövőt vetítik előre. És nem indokolatlan az a félelem, hogy ha már létrehozunk egy olyan mesterséges intelligenciát, amelyiknek nincsenek meg azok a korlátai, mint amik nekünk megvannak. Például beszéltünk arról, hogy az érzelmeink által olyan szinten befolyásoltak hatók vagyunk, hogy teljesen a józan eszünket és a kritikai érzékünket teljesen elveszítjük, hogyha az érzelmeinket kellőképpen hatni tudnak. Most abban a pillanatban, hogy egy mesterséges intelligencia ezt képes meglovagolni és képes kihasználni, miközben maga nem rendelkezik ezzel, abban a pillanatban nagy bajba kerülhetünk.
Szóval, hogy alapvetően, tehát valamilyen szinten jogos ez a félelem, hisz azt már beszéltünk erről, a gyanakvás, tehát az, ami jogos ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig akkor innentől kezdve persze, hogy tudja felmérni azt valaki egy álhír esetén, vagy egy ilyen nagy kamu esetén, hogy ez most, hogy mennyire, tehát itt azért tényleg kell egy speciális tudás a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Hogy mire képes, mire nem. Ugye ez egy lényeges különbség.
Igen. Most amire most jelen pillanatban, tehát ugye jelenleg azért nem állunk feltétlenül abban a helyzetben, hogy tehát nem arról van szó, hogy holnap után ki fognak képteni minket a mesterséges intelligencia által vezérelt gépek. De arról van szó, hogy egy folyamatnak most már nem is az elején vagyunk. És ebben a folyamatban most még ott tartunk, hogy például ami a ChatGPT formájában elérte a világot, az ugye tulajdonképpen egy chatbot, tehát egy olyan mesterséges kommunikációs eszköz, amelyik információkhoz, tömkelegéhez hozzáfér, és ezekből valamilyen tartalmakat képes létrehozni, és ezt kommunikálni képes annak az embernek az irányába, akire éppen kommunikál.
És ez nagyon fontos különbség, az emberek ezt el szokták rontani, ez nem egy tudásbázis, nem egy beszélő Wikipédia, hanem ez egy nyelvi jelenség, ő a nyelvet használja, és néha tök hülyeségeket mond.
És igen, de nyilván ahhoz, hogy a nyelvet használni tudja, ugye mi is így működünk valamilyen szinten, hogy vannak olyan beérkező ingerek, amik minket érnek, ezekből tanulunk, ezekből felépül egy tudásbázisunk, a tudásbázisunkat felhasználjuk, de abba beépülnek az érzelmeink, és abba beépülnek a tapasztalataink, a másoktól hallott információk, stb. Na most a ChatGPT is ezt csinálja tulajdonképpen, ott neki van egy ilyen tanítási folyamat, ahol betáplálnak neki rengeteget, azt mondják, hogy na itt van ez az adatbázis, ez hozzáfér, tessék. Ez a tanítási folyamat része, és akkor azt mondjuk, hogy itt ez az adathalmazhoz hozzáfér. Most már elképesztő adathalmazokhoz fér hozzá, minél nyitottabb az eszköztár, minél szélesebb azoknak az adathalmazoknak a tárháza, amikhez hozzáfér, annál inkább tényleg egy átfogó tudás jellege lesz az egésznek. De azt nem szabad elfelejteni, hogy nem emberi intelligenciáról van szó, tehát a bizonyos faktorok egyszerűen hiányoznak belőle. Nincsenek még meg. Tehát vannak ilyen szimulált empátia jellegű dolgok, például amiket csinál most már, ez a megértő, beszélgető társ és a jó hallgató. Tehát, hogy azért vannak ilyenek, meg lehet alakítani azt, hogy milyen stílusban kommunikáljon, stb. De ugye ez az, amit te mondtál, hogy itt valójában egy kommunikációs eszközről, egy nyelvi motorról van szó gyakorlatilag, ami használ valamilyen adatokat. Na most, ennek vannak pozitív oldalai, és vannak negatív oldalai. A pozitív oldalai azok, hogy például olyan nemzetközi szinten egyre több olyan kimutatással találkozni, ahol például egészen hasznosan tud még akár orvosi tanácsokat is adni. Na most ezt is tudni kell értelmezni egy ilyen kijelentést, vagy egy ilyen eredményt, hogy ez nem azt jelenti, hogy én kérdezek valamit a ChatGPT-től, akkor az egy megbízható orvosi információ lesz. Nem fogja helyettesíteni az orvossal való találkozást, az orvosi vizsgálatokat, de például saját magam Google kereséséhez képest, tehát hogyha én azt mondom, hogy Dr. Google-höz fordulok, és majd én leszűröm magamnak, hogy mi a faim, ahhoz képest úgy tűnik, hogy már eredményesebb, és már jobb eredményeket, jobb válaszokat ad, mint amit saját magam találok.
Volt egy félmondatod, bocsáss meg.
Meg szakértelemtől is függ.
Volt egy félmondatod, ami nagyon fontos, hogy vegyük figyelembe, hogy egy mesterséges intelligenciáról kommunikálunk. De hát hogy? Hát sose kommunikáltunk még érted? Tehát, ez nincs benne a fejünkben ez a dolog, mert hát mivel kommunikáltunk? Egymással, emberekkel, oké? Mondjuk megszoktuk ezt, hogy milyen macskával vagy kutyával kommunikálni, de a mesterséges intelligenciáról nem vagyunk felkészülve. Automatikusan olyan reflexeket hoz elő, mintha egy emberrel kommunikálnánk.
Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztés, az ahhoz szükséges algoritmusok fejlesztésében nagyon sok olyan elem van, amit emberi kommunikációs folyamatokból emeltek át, és gondolkodási sémákból. Tehát, hogy valamilyen ilyen sémákat próbálunk ugye ráültetni erre, és tehát, hogy az egyik cél egyébként ezzel kapcsolatban minél emberibb legyen, és régóta léteznek olyan tesztek is, amik pont arról szólnak, ugye az egyik a Turing-teszt is az egyik ilyen, ami arról szól, hogy megpróbáljuk megkülönböztetni, hogy én most mesterséges intelligenciával kommunikálok, vagy egy valódi emberrel. Na most, visszatérve erre ezekre az orvosi információkra, de nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, mert minél szélesebb a tárháza az információknak, mihez hozzáfér, annál több lesz benne a blödség is. Tehát rengeteg tévinformáció is bekerülhet ilyenkor a hálóba, és attól kezdve azt felhasználja. Na most úgy tűnik, hogy azért annyira nem agasztó a helyzet, Tehát úgy tűnik, hogy például attól függően, hogy ki melyik ilyen mesterséges intelligencia alapú chat rendszert használja, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy van benne valamilyen szintű összegző képesség, ami például azt mondja, hogy megkérdezem a homeopátiáról, hogy mit kell tudni, akkor jó eséllyel hozzá fogja tenni azt, hogy itt a széles tudományos konszenzus az, hogy...
Én egyébként abban vizsgáltam, egy íráshoz volt ilyenre szükségem, és mondtam, hogy folytasson egy szöveget, ez lett volt a feladata, folytatta is kiválóan, és mindig elkezdte húzni egy ilyen optimista irányba, hogy egy nagyon sötét leírást adtam neki, és mindig kértem, hogy ennél sokkal depressziósabb, sokkal sötétebb, sokkal kilátástalanabb szöveget adjon, és idő után nem hajlandó erre. Tehát nem, persze könnyű lenne felismerni a mesterséges intelligenciát, azt mondaná, hogy persze legyél öngyilkos, hát mondjuk a gépek át akarjuk venni a hatalmat. Ó, ez akkor egy gép. De hogy épp ez, hogy emiatt, hogy azért benne vannak ezek a fékek, tehát nehogy valaki ennek hatására bármi olyat kövessen el, ami maga ellen irányul, tehát hogy nem hajlandó egy idő után pesszimistább lenni annál, amit úgy beleraktak.
Igen, és ez például egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azért még nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen irányba fejlesztik, és hogyan alakítják az algoritmusokat. Mert ez felelősség. Óriási felelősség, és ebben egyébként az Európai Unió jelen pillanatban élen jár, hogy ők gyakorlatilag elsőként kezdtek el érdemben foglalkozni azzal, hogy itt egy ilyen digitális biztonságra vonatkozó jogi keretet kell meghatározni. Tehát, hogy nem szabad hagyni, hogy egy szabadon mindenféle vadhajtásokkal fejlődjön minden irányba, hanem ezt a területet igenis nagyon szigorúan szabályozni kell, mert hogy emberek életét fogja befolyásolni az, hogy ez a későbbiekben milyen fejlődés irányokat
vesz. És egy tipikus hiba, ami egyébként nagyon furcsa pont ebben a tárgykönyvben, igen, szabályozni kell, algoritmus majd megteszi. Például a Facebooknak az a gyakorlata, hogyha nácik írnak náci szövegeket, azt bannolja és letiltja. Ha antinácik idéznek náci szövegeket, arra felhívólag, hogy mik történnek, és erre reagálnak, azt is bokolja, tehát, hogy a finomságok, tehát, hogy amikor én azt mondom, hogy írjon egy depressziósabb szöveget, mert erre van szükségem egy íráshoz, akkor azt sose fogja tudni, vagy hát nagyon-nagyon sokára fogja tudni eldönteni, hogy te egy író vagy egy öngyilkosságra készülő mosónő. Tehát ezek azért, ezek még hátra vannak.
Igen, igen. És hát arról lehetne hosszasan beszélni, hogy a Facebooknak a hozzáállása ehhez a problémakörhöz, ez mennyire aggasztó. De egyébként az összes szociális, tehát közösségi média felületnek a hozzáállásával vannak gondok.
Pedig itt mesterséges intelligencia működik.
Igen. De azért itt is van egy ilyen túlzott leegyszerűsítése annak, hogy hogyan próbálják meg ilyen egy csapással.
Ez egyébként szerinted túlzott leegyszerűsítés, vagy a technológia jelenleg csak ennyit tesz lehetővé?
Szerintem ez a megpróbálják minél kevésbé az emberi hozzájárulást, az emberi erőforrás igényt csökkenteni. Tehát nyilván bizonyos helyzetekben most még lehetséges, tehát valamiféle kombinációja annak, amit te mondasz szerintem. Tehát hogy a technológia még nem biztos, hogy ott tart, hogy ilyen fajta különbségtételeket megbízhatóan rá lehessen bízni.
Irónia például.
Igen, viszont ugyanakkor az emberi erőforrás igényt meg, ugye mindenhol próbálnak egyre kevesebb emberi erőforrást használni, mert drága, mert az embereknek fizetést kell adni. És ezek a cégek, ezek bizony mind ott spórolnak, ahol tudnak. És nem igazán szeretnek erre erőforrást áldozni, hogy mondjuk azt valaki átnézze, és azzal valaki
bíbelődjön.
Azt tudjuk, hogy korábban azért ez egyetlenül úgy nézett ki, hogy emberek a legszörnyűbb tartalmakat is embereknek kellett kiválogatni és kiszórni.
Másrészt szöveg azért elég nehéz helyzetben van az algoritmus, hiszen oké, a gyűlöletbeszédet mondjuk korlátoznia kell, de piaci szempontokat figyelembe kell vennie, hogy itt, és innen, itt ez a csapda, mert hogy egy mondjuk egy állami mesterséges intelligencia, vagy egy orvosi, az ugye nem akar majd piaci szempontokat figyelembe, mert az csak a mondjuk a gyűlöletbeszédet, a betegséget, a veszélyt nézi. Egy ilyen kettős feladatnak, hát ez egy sokkal-sokkal fejlettebb rendszer kellene, hogy tökéletesen megfeleljen.
Igen. Szóval azért van itt még hova fejlődni, és ezek miatt elképesztően fontos az, hogy mi magunk valamilyen szinten tudjunk különbséget tenni tartalmak között. Tehát nem lehet teljes egészében ezekre az algoritmusokra és ezekre a közösségi média felületekre bízni azt, hogy mi az, ami mehet és mi az, ami nem. Meg ugye nyilván érdekes, ugye ez a kávári, ami például a Twitter körül megy. A Twitter Magyarországon nem annyira nagyon pörög, ugye már X-nek hívják, és Magyarországon nem annyira népszerű, de hát angol száz országokban tehát elképesztő, hogy mennyire pörög. És hagyják el sorozatban az emberek, nagyon sokan már csak így megszokásból vannak fönn, vagy ilyesmi, de az az érdekes ebben, hogy a Elon Musk egyébként nagyon sok kritikát kap emiatt, hogy próbálja azt mondani, hogy nem cenzúrázunk, hanem így virágozik minden virág, aztán mindenki a mindenféle mostobaságát nyomhatja. Most tulajdonképpen van ebben is ráció, mert nagyon sokszor ugye meg lehet erősíteni bizonyos eszméket, meg bizonyos mozgalmakat azzal, hogyha ilyetén módon egyfajta underground jellegű dologba kényszerítjük őket. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy nem adunk platformot ennek, meg annak, meg amatnak, mondjuk az teljesen más, mint amikor cenzúrázunk. Tehát az, hogy én a saját platformomat nem adom át valakinek, aki ostobaságokat beszél és tévhiteket terjeszt, az nem ugyanaz, mint amikor cenzúrázunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit jó lenne minél több embernek megértenie.
Úgy tűnik, nem hogy könnyű ám ezt.
Nem. Tehát ez nagyon sokszor merül fel. Nálunk is például nagyon érdekes, amikor a laposföld, majd a laposföldet itt emeljük meg még, de a laposfölddíj kapcsán az, hogy mi megkritizálunk embereket, és kiadjuk nekik a laposfölddíjat azért, mert ostobaságokat terjesztenek, vagy olyasmiket terjesztenek, amik tudományosan nem megalapozottak, és tudományosnak állítják be. Ezért mi kritizáljuk őket, és valamiféle ilyen citromdíjat adunk nekik át. Ezért nagyon sokan ráncsítik azt, hogy mi cenzúrázni akarjuk ezeket az embereket. Tehát ez egy elképesztő, ordinári félreértés. Tehát ez egy hatalmas félreértés az egészen kapcsolatban. Nincsen cenzúrázási igény. Azt szeretnénk, hogy akkor ezt legyen, mindenki hallja a mi véleményünket azzal kapcsolatban, hogy itt tévhiteket terjesztenek. Az nem ugyanaz, mint amikor azt mondjuk, hogy tessék betiltani.
Ja. Bocsáss meg csak ezzel kapcsolatban is, meg mással kapcsolatban is a kérdésem mindig az is, ezt tényleg próbálok utána nézni, de nagyon kevés adat van erről, hogy miközben az emberiség tudása technológiailag bármiben iszonyatosan ugrásszerűen és brutálisan növekszik, aközben az egyén intelligenciája változik? Tehát mondjuk az átlaga? Vagy, mert hogy én úgy érzem, hogy tulajdonképpen lehet, hogy egyáltalán nem. Tehát a kiemelkedő teljesítmények, elrohanó csúcs teljesítmények alatt az emberiség általános intelligenciája körülbelül ugyanott marad.
Én legutóbb a Hans Rosling pár évvel ezelőtt halt meg, ő egy nagyon-nagyon híres orvos statisztikus volt egyébként, svéd úriember. Ő ezzel kapcsolatban például az akkor 2015-6 környékén aktuális adatokat szerette emlegetni népszerűsítő előadásaiban. Ő akkor arról beszélt, hogy az átlagos intelligencia szint a világon az növekszik az intelligencia kvóciens. Most ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez azért is érdekes, mert az átlaghoz képest szokták mérni. Tehát ugye az, hogy kinek milyen az IQ-ja, az ugye mindig az átlagtól függ. Viszont ez azt jelenti, hogy vagy az átlag csökken, vagy valamiféle nagyon furcsa folyamat révén ténylegesen mindenki rohamosan egyre intelligensebb lesz. Most azért az ember körülnéz, akkor nem biztos, hogy lehet.
Ja. fölmerülnek kételyek.
Szerintem itt két dologról van szó. Az egyik, hogy bizonyos olyan dolgok, amik mondjuk tipikusan egy intelligencia teszttel mérhetők, vagy amik mérni szoktunk, azok valószínűleg nagyon könnyedden elvégezhető feladatokká kezdenek válni. Tehát, hogy valamiféle olyan szintű gondolkodásbeli változás történik a világban, amiknél ezek a jellegű absztrakciós képességek, ezek nagyon fejlődnek. Ugyanakkor viszont van egy másik oldala annak, hogy ugye érzelmi intelligenciaként szokták ezt emlegetni, ami meg arról szól, hogy mennyire vagyunk tudatosak, illetve mennyire tudunk tudatosan viszonyulni a saját érzelmi világunkhoz és az érzelmi megnyilvánulásainkhoz. És én úgy gondolom, hogy szkeptikusként, ismeretterjesztőként és bármilyen kommunikátorként, és főleg tudományi kommunikátorként nagyon-nagyon fontos tisztában lennünk ezekkel. Egyrészt a saját gátjainkkal és a saját csapdáinkkal, kognitív csapdáinkkal is, amit nagyon sokszor érzelmi indítatásból alakulnak ki, meg egyébként is megvannak, csak az érzelmeink ezt még tovább tudják fokozni. Tehát mire gondolok? Arra gondolok, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk tévedni, mindannyian egy olyan memóriával rendelkezünk, ami nem olyan, mint egy digitálisan rögzített adat halmaz. Tehát nem fájlokat tárulunk az agyunkban, hanem folyamatosan változó emlékeink vannak. És ezek az emlékek, ezek az érzelmek által, az újabb tapasztalatok által mindenféle módon befolyásolódnak. És amikor azt mondja valaki, hogy én emlékszem, ott voltam, hát hiszen nem
volt ott.
Nem feltétlenül volt úgy, mert ezerféle módon torzult már az, amire emlékszem.
Ja. Azt fontos megjegyezni egyébként, bocsáss meg, hogy amikor az intelligencia átlagára beszélünk, és a többi, azt közben háttértudásunk persze ott volt, hogy az intelligencia kócsiens jelenlegi mérése hát már nem tükrözi pontosan azt, amire szánták, vagy amire kíváncsiak az emberek. Tehát ez az IQ dolog leáldozóban van, és ez valóban ez át fog alakulni. Én arra gondoltam, hogy valóságban tényleg, hogy az egyén okosabb lett mondjuk 5000 évvel ezelőttről, vagy itt is az evolúció tempója érhető tetten, és majd ha a lábujjaink, a kislábujjunk eltűnik, majd akkor lehet, hogy egy picit ugrik az értelmünk is fölfele. Tehát, hogy a technológiai fejlődés semmiképpen nem áll arányban az egyén felfogó képességének fejlődésével. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan távolságok vannak mesterséges intelligencia és Béla bácsi között, hogy hát valóban csak a pánik a megfelelő reakció.
Továbbra sem támogatnám a pánikot.
Ja, jó, persze, nyilván.
Az ijesztő következményekkel tud járni. De ami számomra egy nagyon tanulságos dolog, például az oktatás változatlanságában, vagy hát abban, hogy mennyire képes vagy képtelen egy oktatási rendszer lépést tartani a világváltozásával. Ugye, akik konzervatívabb szemléletűek az oktatással kapcsolatban, ők úgy gondolják, hogy az, amit mondjuk a skandináv országokban csinálnak, az a fajta kicsikét szabadabb elvű, nyitottabb, és nem annyira tény alapú, hanem sokkal inkább gondolkodás alapú, szemléletformáló jellegű oktatás, ami az együttműködésre, a kritikai gondolkodásra is egyebekre épít. Hogy ez itt ilyen ellentétek vannak. De úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon fontos annak a képességnek a fejlesztéseit megőrzése, hogy amit ugye ilyen sablonos kifejezéseivel élethosszig tartó tanulásnak nevezünk, hogy képesek legyünk a világ változásait lekövetni. Tehát, hogy ha a világban új kihívások jönnek, akkor azokhoz tudjunk alkalmazkodni, és tudjunk olyan tudásszerző tevékenységbe belemenni, tehát úgy tudjunk tudást szerezni, hogy az hasznos legyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó dolog például történelmet tanulni, én rajongok a történelemért, de nem biztos, hogy az adatok, évszámok és egyébként megjegyzése az akkora érték, mint az, hogyha én tudom, hogy milyen technikákkal lehet például átverni valakit, egy álhírrel. Uh-huh. Mert sokkal hasznosabb tudás lesz a mindennapjaim során, az, hogyha nem hagyom magam átverni, és nem azért fogom átverni. Tehát, ha nem tudok egy történelmi ténynek a hátteréről dolgokat, akkor azt fontosabb megtanulnom, hogy milyen alapon döntöm el, hogy amit valaki mond egy ilyen témában, az mennyire megalapozott.
Ez rímel picit arra, amit közben gondoltam, miközben beszélgettünk, hogy, hogy miközben hogy nem homo sapiensek vagyunk, hanem homo érzelmi, vagy homo emóciók, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagy mértékben...
Homo sapiens emocionális. Igen.
Igen, hát ott a sapiens nem kell annyira hangsúlyozni. Na de, hogy a lényeg az, hogyha ha innen ér minket, tehát itt van a gyöngeláncszem, itt van, innen tódul be, innen áramlik be a fake news, a posztrú és az összes többi hülyeség, akkor éppen lehetséges lenne az az irány is, hogy nem a kritikai gondolkodást próbáljuk megfejleszteni, hanem az érzelmi védelmenket fokozni. Tehát, hogy mert az egy sokkal nehezebb történet, hogy az érzelmi kontrollunk tudjon olyan szinten működni, hogy ne legyünk szerelmesek egy hazugságba, mert hát az ugye félrevisz minket. Ez hát összefügg a kritikai gondolkodással, de ez lehet, hogy egy másfajta...
De ez egy másik réteg.
Ja.
Ez egy másik réteg. De nagyon, tehát ez a kettő együtt tud olyan fajta vértezettséget adni, hogy jobban lehet boldogulni a világ jelenségeiben. Tehát nagyon-nagyon jó dolog megérteni azt, hogy működnek dolgok. De nem abból fogom megérteni, hogy mondjuk, és itt nagyon sok vitám szokott lenni, például fizika tanárokkal, meg ilyenekkel, én magam is magántanárként tanítottam kémiát, tehát tudom, hogy miről beszélek, hogy nem mindig az a legfontosabb, hogyha a tények pörögnek, hanem tudni kell azt, hogy ezt hogyan építjük fel egy kerek egészét. És például az érzelmi indítatásunk is részét képezi annak, hogy elemezzük egy adott forrásnak a szándékait. Hogy például ez milyen érzelmeket vált ki belőlem. Ha ezeket, tehát hogy tudok-e függetleníteni ezektől az érzelmektől? Ha én nem így viszonyulnék ehhez a dologhoz, akkor hogy értékelném ezt az állítást? Tehát amikor kritikusan elemzek egy forrást, akkor ezeknek is nagyon fontos faktornak kell lenni az értékelésben. Tehát nyilván fel kell vetni azt, hogy mennyire illeszkedik a tudományos világunkban egy állítás. Mennyire illeszkedik ahhoz, amit én hiszek a világról. Ezáltal milyen érzelmi reakciókat vált ki belőlem. Miért vált ki belőlem ilyen érzelmi reakciókat. Tehát valójában tényleg, amiről te beszélsz, meg amiről én beszélünk, ennek valamiféle kombinációja.
Yeah, yeah, yeah.
Tehát a kritikai gondolkodás és az érzelmi tudatosságnak egy kombinációja az, amivel hozzá kell állni az ilyen források elemzésért. És aztán néha meg kell kérdezni azt, hogy ez valakinek érdekében áll-e, hogy én ezt elhiggyem. Most nyilván ez is elvezethet a konteókhoz is, tehát nyilván, tehát ez is olyan, amit túl lehet lőni, hogyha én azt mondom, hogy álmünkön csak manipulálni akarnak azzal, hogy itt Covid-járvány van. De azért azt is meg lehet magyarázni, tehát hogy ott is bele lehet helyezni az egészet egy olyan kontextusba, hogyha azt mondom, hogy jó, de a Covid az egy vírus, a vírusok működése az ilyen, a vírusok ezt és ezt és ezt csinálják, és a vírusok elleni védekezésnek ez és ez a módja. Tehát valamilyen módon az immunrendszeremnek kell segíteni abban, hogy védekezni tudjon, hogy tudok segíteni, vagy bemutatok neki vírus részleteket, vagy a vírus vagy vírust, egy attenuált, tehát inaktivált vírus, vagy azt mondom, hogy bemutatok egy olyan fehérjét, ami tipikusan immunválaszt vált ki. Most ennek a fehérjének a bemutatása ez lehet például olyan, hogy azt a fehérjét juttatom be, vagy lehet például olyan, hogy a saját sejtjeimmel gyártatom le azt a fehérjét, például az mRNA-s alapú vakcinák kiműködnek. Tehát itt például kell egyfajta tudás ahhoz, hogy értsem, hogy ezek a dolgok hogy működnek, de nem kell olyan szint, tehát nem kell mindenkinek mikrobiológusnak, és nem kell mindenkinek virológusnak lenni ahhoz, hogy értse azt, hogy miért fontos az oltás, és hogy miért annyira értékes az mRNA-s alapú vakcina, hogy Karikó Katalin és Drew Weissman Nobel-díjat kapott érte.
Igen, meg az a fontos, hogy legalább azt odáig jusson el, hogy egy ilyen kérdésben a mikrobiológusnak hisz, és nem a, tehát nem az újságárusnak. Tehát, hogy legyen benne ez, hogy talán nem véletlenül mikrobiológus az egyik, és mit a műkörömépítő a másik, mert hogy ott valószínűleg közelebb jár az igazsághoz, és nincs az, hogy a világméretű orvos összeesküvés, ami minket meg akar ölni, az talán nem létezik, de hogy miközben az 6 percünk maradt már, mint az egész műsoridőből, úgyhogy térjünk rá szerintem arra, hogy 2024-ben a szkeptikus társaság hát mit fog tenni, hogy felszámolja a Földön a tudatlanságot?
Először is próbálunk realisztikusak lenni, és nem próbáljuk meg felszámolni, illetve nem azt tűzzük ki célul, hogy felszámoljuk ezt a jelenséget, mert esélytelen. Tenni próbálunk azért, hogy minél több ember legyen felvértezve az áltudományokkal szemben. Ezért igyekszünk különböző hasonló szervezetekkel valamilyen partneri viszonyt kialakítani. Szeretnénk létrehozni, 2023-ra terveztük, de itt egy kicsit az év közepetáján sajnos ilyen több magánjellegű dolog miatt a tagjaink körében sajnos ez félrement. Szeretnénk egy szakértői hálózatot kiépíteni, amihez meg fogunk keresni szakértőket. Folytatni fogjuk a Szkeptikus Klubot januártól, és egyébként pedig ide is jövünk majd. Januárban szeretnénk egy fórumot, ugye már beszéltünk erről, hogy a fórumot csinálni megint itt a Klubrádión, ahol lehet kérdéseket feltenni. Mert a legfontosabb az, hogy nem így próbáljuk kitalálni azt, hogy mi az, ami fontos, bár ugye nagyon sok tudományos eredmény alátámasztja azt, hogy például ez az inokuláció, a beoltás az áltudományos módszerek ellen, ez ennek megvannak a technikái, megvannak a módszerei, ezt szeretnénk amennyire lehet meg is valósítani, de azért azt is tudjuk, hogy nagyon sok kérdést kell tudni megfogalmazni és meghallgatni. És a legfontosabb az, hogy mindenki kérdezzen, ne hagyjuk abba a kérdezést, és keressük meg azokat az embereket, hogy nagyon szeretjük azt, amikor minket megkeresnek különböző témákkal. Az utóbbi időben is több ilyen volt, úgyhogy...
Igen, mert hogy aki már kérdez, abban fellelhető az a fajta esetleges nyitottság, hogy odafigyel a válaszra. Igen, ez, ugye van a kemény mag, aki nem kérdez, ugye azt tudjuk pontosan, hisz ő tudja, hogy...
Hanem kiabál.
Hát igen. De aki kérdéseket tesz fel, és ez úgy működne egyébként, akkor csak most elmondanám röviden a hallgatóknak, hogy néznek ki ez a januári fórum. Tehát azt szeretnénk, hogy lenne egy vezető témánk, tehát valami, akinek a szakértője konkrétan itt ül, többen lesznek majd itt, a Pinyő, meg még egy-két ember, tehát akik szakterülettel kapcsolatos témákat majd fölvetünk, de természetesen nem zárjuk be a kaput, tehát bárki bármit kérdezhet. Előfordulhat esetleg, hogy olyan kérdést kapunk, amire a konkrét választ majd írásban kapja meg a hallgató, mert hogy a szakértő épp nincs jelen, és hogy annyira speciális a téma, hogy csak általánosságban tudnánk róla beszélni, de a lényeg az, hogy már fogalmazzák meg most a kérdéseket, de akár meg is írhatják, küldjék el nekünk a Klubrádióba szkeptikus fórum Parakovács felirattal vagy teggel, mert akkor az el fog jutni hozzám, de persze élőben is akkor is betelefonálhatnak, de hogy valóban tehát ez iszonyatosan hiányzik ez a történet, hogy tehát lásd gyakorikérdések.hu, tehát hogy valahol az emberek normális választ kapjanak, azonnali normális választ kapjanak az esetleges felvetéseikre. Még egy nagyon rövid, még van 2 percünk, ezzel gyorsan megkérdezném, hogy felajánlotta a szkeptikus társaság most valamelyik jelenséggel kapcsolatban a segítségét, hogy laboratóriumi körülmények között hajlandó abszolút ellenőrizni, ezt már nem is tudom, halottlátóról volt szó, vagy
igen, halottlátóról, mert ugye nagyon felkapottam ezt az a téma, hogy Beck Krisztián szelleme kísért és visszajár üzenget.
Egyébként kísért is bőven, az igen, csak máshogy. Igen.
És hát az a helyzet, hogy ilyen halottlátók szólaltak meg ebben a témában, ketten is, és hát mi nagyon-nagyon szívesen kidolgoznánk egy protokollt, arra vonatkozóan, hogyha valaki hajlandó lenne ezzel kapcsolatban leteszteltetni magát, hogy, hogy ellenőrzött körülmények között meg tudja-e valósítani azokat, amikről beszél. Most a halott látás is egy érdekes dolog. Arra is vannak azért a nemzetközi gyakorlatban protokollok, amik léteznek, hogy ilyen halott látóknak az állításait hogyan lehet tesztelni.
Hiszen ugye azért lássuk be, hogy azt mondta nekem Zambó Jimmy, hogy nagyon szépen énekelek és figyeli a karrieremet, hát hogy tudod cáfolni igazából?
Ezek nehéz. Tesztelhetetlen állítások, tehát ezek egy ilyet lehetetlen, de mondjuk azzal, hogyha ha ő azt mondja, hogy két irányú a kommunikáció, akkor nyugodtan föltehet neki kérdéseket is, és akkor ha találunk olyan kérdést, amire mondjuk a választ valószínűleg a halott látó csak úgy magától nem tudhatja, akkor ilyeneket mondjuk esetleg meg lehet próbálni, de vannak esetleg, tehát vannak azért elég jó, nagyon ötletes módszerek arra, hogy hogyan lehet letesztelni. A lényeg az, hogy ne állítson valaki olyasmit, ami, és főleg anyagi nyerészkedés céljából, ami teljesen bölcsség, és ami teljesen megalapozatlan, mert ez a legnagyobb felelőtlenség.
Ez politikusoknak is szól.
Emberek sosem lehet befolyásolni.
Nagyon köszönöm Pintér András Gábornak, a Szkeptikus Társaság elnökének. Januárban fórum, kérdezzenek, de hát addig még egy csomószor találkozunk, velem legközelebb szerdán Parakovács Imre vagyok, és ez volt az ötös. Viszont hallásra!